Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők és keresztülők Isten házában, és áldást kérünk a kisgyermekek életére. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Példabeszédek könyvéből egyetlen egy igeverset olvasok, a 16. fejezet 9. versét. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Szeretettel köszöntöm a szülőket, keresztszülőket, tisztelt gyülekezetet. Egy történetet szeretnék elmondani, a történet címe Holló és a vadász. Élt egyszer egy ember, aki nagyon szegény volt, de vadászott, és abból élt. És eljutott egy olyan időszakba, amikor nem volt mit ennie, és nem volt ruhája, amit felvehetett. Járt hegyen, völgyön, egyik hegyről jött le, és ment fel a másik hegyre, egyik völgyből jutott a másik völgybe, és egyszer csak elfáradt, és úgy érezte, hogy semmi értelme az életének. És ahogy így leült, a harmadik hegyen akkor észrevette, hogy egy kis patakocska csörgedezik ott a völgyben, és gondolta, hogy ezen a mai napon legalább a szomját tudja oltani, és nem megy ahhoz a patakhoz. Oda ment a patak partjára, és miközben ment, eszébe jutott, hogy nincs semmi, amivel vizet meríthetne, ezért hát nagyobb leveleket összegyűjtött, és azokból egy kis csészét készített magának, és odaérve a patakhoz lehajolt, és a csészéjét letette, és meríteni kívánt a patak vizéből. Abban a pillanatban egy hatalmas holló repkedett a feje fölött, és ez a holló úgy repült, hogy kiverte a kezéből ezt a csészét. Először véletlennek tekintette, bár nem mindennapos, hogy egy holló ilyen közel merészkedik hozzá, gondolta, biztos van valami oka, de nem foglalkozott vele. Újból fölvette a kezébe ezt a kis csészét, és újból meríteni akart, és megint oda repült ez a holló, és megint kiverte a kezéből. Egy kicsit dühösebb lett, de még mindig nem gondolta, hogy ez így fog folytatódni, és harmadszor is megpróbálta, és harmadszor is a holló kiverte a kezéből ezt a csészét. Ekkor már haragra gerjedt, és azt mondta, megállj, miért vered ki mindig az én kezemből ezt a csészét? Fölvette az íját, és lelőtte a hollót. Amint meglátta, hogy ott van a holló, ő mellette, és ott van a csésze is, látta a madarat, ahogy ott van a nyilvesszővel, és látta a csészét, és látta a patakot, akkor hirtelen elgondolkodott, hogy vajon miért akarta a holló kiverni a kezemből ezt a csészét. És ahogy így gondolkodott, arra jutott, hogy mégsem fog inni ebből a patakból, hanem elmegy, és megnézi, hogy honnan ered ez a patak. Elindult át a völgyből, és fölment ismét a hegyre, és elkezdte keresni a patak forrását. És amint feljutott a patak forrásához, döbbenten látta, hogy tömérdek állat és tömérdek madár csontjai vannak a forrás kezdeténél, mind azoknak a csontjai, akik ittak ebből a forrásból. És akkor, amikor ezt látta, a vadász a hollóra gondolt, amely meg akarta menteni az életét, amelynek a jóságát ő nyilvesszővel hálálta meg. Ez a tanmese miről szól? Azért jók a tanmesék, mert abban mindjárt benne vagyunk, és nem tiltakozunk. És amikor benne vagyunk egy igazságba, akkor az az igazság már a miénk, csak fel kell fedezni, hogy hogyan is a miénk. Az éhezőnek minden étel ízlik, a szomjazónak minden ital jó. ismerjük ezt az állapotot. Ezt azt mondja a Szentlélek, hogy mi mindannyian vágyakozó emberek vagyunk. Mi mindannyian, ha így mondjuk, éhes emberek vagyunk. Mi mindannyian szomjas emberek vagyunk. És azt mondja Isten, hogy gyertek én hozzám, ígyatok tőlem, vegyetek tőlem élő vizet. Minek költenétek a drága pénzeteket arra, hogy valami olcsa a ti szomjatokat? Vagy minek adnátok oda a ti életeteket azért, ami igazából nem oltja a ti szomjatokat? Ha valaki képes az éhség és a szomjúság felett uralkodni, akkor az már valami nagy dolgot tud megtenni, mert el is tud azon gondolkodni, és tud válogatni a között, hogy mi az, amit ő igazából szeretne. Ha valaki nagyon a vágyainak, a szenvedélyeinek, vagy a szükségleteinek él, egy idő után már nem képes arra, mint jelen történetben, hogy megnézze, hogy az a forrás honnan fakad, hanem csak azt számít, hogy a pillanatban mit kaphatok meg. Mindent a pillanatban próbálunk megszerezni. A másik, amit láthatunk, hogy, és ezt így mondom, hogy a holló mit szimbolizálhat? A holló a felülről jövő segítséget. Felülről jövő segítségem, sokszor az isteni gondviselést értjük, és az, hogy az Isten ott van, és örködik a mi életünk fölött, mi mindannyian vadászunk, és rájövünk arra, hogy keressük a mi boldogságunkat, de ott van az isteni gondviselés, aki próbálja ezt a boldogságkeresést, ezt a vágyakozást irányítani valamilyen módon. Felülnézetből minden egészen más. Ha például látunk egy filmet, látunk sorsokat, amelyet megfilmesítenek nekünk, és akkor végüljük, és azt mondjuk, hogy hát miért nem látja? Miért nem jött már rá? Hát végig kell néznem, már tudom nagyjából, hogy mi lesz. És képzeljük azt el, hogy ugyanígy van sokszor a mi életünkben is, hogy valaki ott felül azt mondja, hogy de miért nem látja? Miért nem jön rá? Hogy nem veszi észre? Hogy van valami, ami rossz irányba halad az életében? A holló szimbóluma az, amikor ugye a holló tudta, hogy honnan ered a forrás, tudta, hogy milyen bajt okoz, és tudta, hogy mi vár majd a vadászra, hogyha iszik belőle. Istennel kapcsolatban ugye nehezen tudjuk azt felfogni, de mégis így van, hogy ő előre látja a jövőt, tisztában van a jelennel, és ismeri a múltunkat is. Egyszerre lát mindent, látja a dolgok értelmét, és ennek a történetnek az a tanulsága, hogy a felülről jövő segítséget egyik tanulsága, ne utasítsd vissza. Lehet, hogy nem érted, és úgy érzed, hogy ezek véletlenek sokassága. Ismerjük azt, hogyha valami akadályt kapunk, egyszer, kétszer, háromszor, ugye akkor lehet, hogy dühből mégiscsak megcsináljuk. Van úgy, hogy az akadályok azért érkeznek, hogy tényleg tegyük meg, ezt nehéz eldönteni, mert az Isten felé vezető úton is vannak akadályok, amikre maga a Szentírás mondja, hogy lépj túl rajta, győzz le, és ne ijedj meg tőle. Tehát, hogy ne tántoríthatatlanul menjél tovább, és ne engedd, hogy megakadályozzanak. Viszont vannak olyan akadályok is, amelyek azért keletkeznek az életünkben, hogy tényleg ne menj tovább. És ez a bölcsesség, a kettőt megkülönböztetni egymástól. És ahhoz, hogy ezt megkülönböztesd, ahhoz értelemre van szükséged, ahhoz belátásra van szükséged, ahhoz lehet, hogy arra van szükséged, hogy visszamenj a forráshoz, és megnézd, amikor akadályokat kapsz valahol, honnan ered ez a dolog. Vissza kell menned a forráshoz, mert ameddig nem tudod, akkor vagy iszol abból a forrásból, mert nem tudod, hogy honnan ered, és csak azt hiszed, hogy valaki meg akar téged akadályozni, és azt fogod kiiktatni, aki megakadályozta, és azt mondod, hogy az a rossz, mint a holló. És nem jössz rá, hogy esetleg a forrás a rossz. És azért történnek a dolgok, hogy megakadályozzanak téged abban, hogy tovább menj ezen az úton. Míg más esetben Isten azt mondja, hogy arra figyeljünk, hogy az akadályok a gonoszak. Mert amikor valaki jó úton jár, és jön valaki, és azt mondja, hát te most miért akarsz most, nem tudom, megbocsátani, vagy miért bocsátanál meg neki, hát nézd, mit tett veled meg, ugye? És akkor pont az ellenkezőjét érik el, hogy beleültetik a fülünkbe a bogarat, mondjuk elindulnánk a jó út, és azt mondjuk, hát akkor inkább mégsem. És nem tesszük azt meg. Tehát kettős a dolog. A felülről jövő segítséget ne utasítsd vissza, még akkor sem, hogyha akadályképpen jelentkezik. És az, ami megmérgezett, és látszólag mindent megoldana, az pedig vedd észre. És azok a dolgok, amelyek látszólag egy irányba mutatnak, mint például a folyó képe, vagy a patak képe, amely annyira vonz, hogy itt van a megoldás, és úgy érzed, hogy most már kész, megvan a megoldás, ott pedig vigyázz, mert lehet, hogy túl egyszerű a megoldás. Túl egyszerű, és lehet, hogy pont a lényeget veszíted el. Itt vannak az érzelmeink, amelyek itt a vadásznál is ott volt, hogy egyszer, kétszer, háromszor még ugye eltűrte, de utána már nem. Ezt így mondom, a vakok jól hallanak, a süketek jól látnak, az érzelmek nem gondolkodnak. Mi az, amire hallgatsz? Ugye hasonlóak vagyunk ahhoz az emberhez, akinek nem minden érzékszerve működik egyformán jól. Valakinek jó megérzése, vagy az érzései dominálnak, amit érez, azt szerint cselekszik. Van olyan ember, akin a gondolkodás, a ráció, az értelem, amit gondolok, amit igaznak tartok, azt fogom cselekedni. Sokfajta dolog van, ami befolyásolja az ítélő képességünket. Aztán belekerülünk egy helyzetben, és vagy jól ítéltük meg, vagy nem, ugye? Hogy most mire hallgattunk? A szívünkre, vagy az eszünkre hallgattunk? Vagy éppen a pillanatnyi lehetőségeink szerint talán a legjobbat választottuk, és próbáltuk a döntést meghozni. De sokszor vagyunk hasonlatosak ahhoz az emberhez, ugye amit itt mondok, hogy a vak jól hall, csak nem lát. És aztán a süket pedig jól lát, csak éppen nem hall. És valahogy Isten is látja ezt, hogy valamiben nagyon jók vagyunk, és valamiben pedig nem. És mindig azt a területet kell felnyitni, amint te vak vagy, vagy amint te süket vagy. Mert a bizonyos döntéseidben, vagy látásmódodban, vagy hallásodban, hogy hogyan hallod a dolgokat, hogyan látod a dolgokat, vagy éppen hogyan jársz az életedben, mert lehet, hogy jó idézőben jól látsz, jól hallasz, csak éppen megvalósítani nem tudod. És nem mersz lépni. Nem mersz azt szerint lépni, amit láttál, vagy amit látsz. Ebben az esetben azt láthatjuk, hogy az érzelem az előbb járt, mint a gondolkodás. Mert előbb volt felháborodott a vadász, és amikor meglőtte a hollót, akkor utána gondolkodott. És nem pedig előtte. Ugye, ha már meggondoltam volna, ha lett volna annyi eszem, akkor rájöhettem volna. Sokszor mondjuk. Hogy lehettem ilyen, hogy nem jöttem rá. Mert vezetnek az érzelmek. Az érzelmek azok nem gondolkodnak. Másrészt pedig van úgy, hogy tiszta fejjel akarunk valamit látni, és nincsen szívünk, és csak racionálisan fogalmazzuk meg a dolgokat, elmondjuk, csak hiányzik belőle a lélek, már az együttérzés, és ezért nem tudjuk megtalálni a helyes utat. Másrészt pedig az információ, ami megérkezik, mint üzenet, az is elég érdekes. Történik velünk valami, és hogyan értelmezzük. Ugye? Mint a holló. Jött valami akadály, hát egyszer, kétszer megtörtént, akkor kiiktatom. Tehát az értelmezés is fontos az életünkben. Másrészt pedig az, hogy utána járunk-e a dolgoknak. Ugye a népességben van az, hogy utána kell járni. Mindennek, ami történik velünk, vagy az a hős, aki úgymond van egy probléma, elindul, találkozik vele, valamilyen kihívás, valami próbatétel, vagy bármi, de utána jár. És addig nem hagyja abba, míg utána nem jár, és megküzd azzal. És amikor megküzdött vele, akkor nyeri el úgymond méltó jutalmát, amikor utána jár. Ha nem jár utána, akkor általában valami csapdába esik, valamilyen tragédia történik vele, és nem lesz sikeres az élete. Ebben az esetben láthatjuk a tanulságot, hogy megtalálja a vadász a forrást. Ugye az ember értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja a járását. Ez az a kegyelem, amit így mondunk. Amikor megtalálod, utána jársz az Isten kegyelmében, hogy miből fakadt az, amivel találkoztál, akkor megismered a forrást. Ha megismered a forrást, hogy jó forrás vagy rossz forrás, akkor már tudsz rajta segíteni. Nem iszol belőle, vagy pedig találsz magadnak egy jó forrást. A vadász tehát a hollóra gondolt, amely meg akarta menteni az életét, amelynek jóságát nyilvesszővel hálálta meg. Hogy miért mondtam ezt a történetet egy keresztelőm? Most szimbolikusan azt mondom, hogy aki ide a földre érkezett, és tudta felülnézetből, hogy mi vár mi ránk, és nyilvánvalóvá akarta ezt tenni, azt megölték. Ez pedig ugye Jézus Krisztus, akit megölnek. Utána elgondolkodik az emberiség, hogy mit tett, és utána megy, és elkezdi értelmezni, hogy kicsoda volt Jézus, és elkezdi felkutatni azt, hogy ki is volt ő. A tanítványoknak nekünk az a feladatunk, hogy elmondjuk Jézus történetét. Ő az, aki rászáll az emberiség kezére, hogy így mond, és kiveri a kezéből azt a hamis csészét, és azt a hamis forrást megmutatja, amiből rendszeresen iszunk mindannyian. És azt mondja, hogy nézzétek meg a forrást, honnan ered. Csak mi ezt nem nagyon szívleljük, hogy mindig valaki azt mondja, hogy valami nem jó idézőjelben. De nem azért mondja Isten, hogy nem jó, hogy nem akarna jót adni, hanem azért, hogy megszabadítson bennünket a szenvedéstől, a félreértésektől, a hiába való utaktól, mindattól, amit megérünk egyébként emberként. Tehát nem véletlenül hal meg Krisztus, nem azért hal meg, mert értelmetlen az ő halála, hanem azért, amit üzenetet hozott, annak értelme van. Mi is az üzenet? Az, hogy mindannyian Istennek olyan teremtményei vagyunk, akik igazából boldogságunkat ezen a földi léten keressük, de igazából a mi boldogságunk a földön is megtapasztalható, de nem a földből származik, nem a földi forrásokból, hanem van egy égi forrás, ahova tartozunk, mert a lelkünk az nem földből való. Mindannyian a ma felső világból érkezünk, amit lélekvilágnak nevezünk, és a lélek világából érkezik az ember a földre testben. Amit keres, hogy mindannyian éhesek vagyunk, és szomjasak, és vadászok vagyunk, és vadásszuk azt, ami nekünk már nagyon szükséges, az nem található meg igazából. De szükségünk van a földön az élelemre, szükségünk van arra, hogy itt éljünk, és itt legyünk boldogak, de valami többre is szükségünk van. Mindaz, amit a forrás adhat, az egyrészt segítség, másrésztről mindenki, aki ivott a földi vízből, az előbb-utóbb meghalt. Mert a vége mindig az elmúlás. És nincs más vége ennek a földi forrásnak. És amikor az ember csak a földre gondolja magát, akkor azt hiszi, hogy ennyi az élete. Miért jött Jézus? Azért jött, hogy elmondja, hogy több az életünk a földi vadász útjánál. És azt mondta, van egy élő víz, amit ingyen vehettek tőlem, amely az örök életre vezet. Vagyis a halálból kivezető út, és ezt nyilvánvalóan láthatjuk, hogy a halál jegyében éljük az életünket, és Jézus, aki eljött, aki úgymond meghalt, akiben a nyílvesző belefúródott, mert már nem szerettük hallgatni az ő hangját, az pedig pont arról beszélt, hogy a halálon túl van élet, és van értelme, több értelme van az életünknek. Tehát azért jött Jézus Krisztus ebbe a világba, hogy már itt az emberek felébredjenek, és már itt az emberek többnek lássák az életüket, és ezáltal a földi életük is tisztább lesz. És ezáltal tudnak magasabb szintű életet élni, és az érzékeiket, a vágyaikat, a szeretetüket, a gondolataikat nem csak a földi dolgok határozzák meg, hanem az Isten felé is megnyílnak, és Isten szeretetében is megtalálhatják önmagukat. Ezáltal nem veszítjük el a földi útunkat, hanem megnyerjük. Kikerüljük a rossz forrást, élhetünk mindennel, amit Isten ad nekünk, de közben pedig megtaláljuk önmagunkat, és nem veszítjük el. Így példa előttünk Krisztus, aki meg akart bennünket menteni, mert ez az ő útja, de közben sajnos megölték. Viszont a megmentés tovább haladt, mert az az üzenet, hogy meghalt, abban csúcsosodik ki, hogy aztán feltámad, és az ő halálának a híre, mint ahogy a vadász számára a holló halála, elgondolkodtat, és aki akar, elgondolkodik rajta, és megláthatja, hogy mit üzent a holló, vagy miről beszélt Jézus, elolvashatja, utána járhat. Aki pedig nem, tovább járhat a maga útján, és tovább mehet a forráshoz inni, illetve megtalálhatjuk a jó forrásokat. A gyermek életében a minta a legerősebb tanítás. Ha én megtanítom arra a mintára, hogy hogyan kell élni, és hogyan hittem Istenben, akkor segítséget kap, hogy ő is majd higgyen, és ő is majd éljen, hasonlóan hozzám. Ha mindig ugyanahhoz a forráshoz járunk, generációk állandóan ugyanahhoz a forráshoz járnak, de nem tisztázták a forrást, hogy honnan jön. Ez is szimbolikus. Ha nem volt a madarak között és az állatok között egyetlen egy bölgy sem, akkor azért vannak ott a forrás keletkezésén, és azért hultak el mindannyian, mert ugyanazt tették mindannyian, mint amit a másik tesz. Jézusban az volt a más, hogy ő másképp cselekedett, erre mondjuk azt, hát úgy nem lehet élni, ahogy ő élt. És akkor látjuk meg, hogy Jézus emberré lesz, és azt mondja, hogy lehet. Meg lehet próbálni. És aki megpróbálja, az győzni fog. Aki pedig meg se próbálja, és aki pedig úgy tesz, mintha nem is lehetne másképp élni, és aki azt mondja, hogy már pedig ez a rendszer, és így kell élni, annak ugyanaz lesz a sorsa, mint az előzőnek, meg az azelőttinek, meg a generációknak, meg mindenkinek. Ugyanazon az egy sorson vagyunk. Ebből a sorscsapdából akar kihozni bennünket Krisztus, amikor Istenhez akar bennünket vezetni. Ezért az életét adta, hogy bizonyítsa azt, hogy hiteles, amit el akart mondani, majd aztán fel is vette az életét, bizonyítva az örök életet, bizonyítva azt, hogy nekünk is örök életünk van, hogy több az élet mindannál, amit mi életnek tartunk. Isten szeretete így oltalmazzon benneteket, jusson eszetekbe, hogy ti is az életutatokat járjátok, ti is tanítjátok a gyermeketeket, hogyan, miképpen éljen, milyen forráshoz menjen oda, milyen forrást kerüljön el. És Isten adjon bölcsességet nektek, vezesse a ti életeteket, hogy ne csak az emberi értelem tervezze el a ti utatokat, hanem engedjétek, hogy az Úr irányítsa a ti járásotokat, és ezáltal gyermeketek szívét is. Amen. Most pedig álljunk föl, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Tegyünk vallást a hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk megvallása után gyertek, tegyetek fogadalmat szándékotokról. Válaszoljatok két kérdésre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hallható szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok hallható szóval, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha ígéritek, mondjátok hallható szóval, ígérjük. Imádkozzunk a gyermekekért. Mennyei atyánk, te ismered az életünk útját, látod, hogy sokfajta forrás van e világban. Add, hogy a tőled jövő forrást, a tőled jövő szeretetet, bölcsességet nevessük meg. Kérjük, hogy vigyázz a gyermekekre, szenteld meg az ő szívüket és lelküket, s áld meg a szülőket, keresztülőket, hogy az ő hitük élő példa lehessen. Kérjük most, a te áldásod nyugodjon meg a gyermekek életén. Amen. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Kincső, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, újongjatok a látó Istene előtt. Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzámenekülőknek. Amen. Bízd az Úr a dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Foglaljunk helyet.